Legdrágább kincsünk a Szent Mise. Horváth István atya előadása a Szent Mise történelmi, teológiai és lelkipásztori áttekintéséről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, kedves hallgatóim! István atya vagyok. Legutóbb az eukarisztikus liturgia alkotó elemeinél hagytuk abba. Ezzel a résszel folytatjuk. A mise ünnepélyességének és külső formájának különféle fokai megfelelnek annak, hogy milyen egyházi közösségben ülik meg azt. Vitathatatlan elv, hogy a népnek is van valami dolga a misében, nem csak a papnak. Ezért őrizte meg például minden előttünk ismert liturgia az eukarisztikus imát és az eukarisztikus imát megelőző párbeszédet. De a nép szerepének hangsúlyozása különböző lehet. Nézzük ezeket a részvételeket. Az első a nép részvételéről szól. A szentségi részvétel a szentség vételében áll. Ennek párjaként már a 3. században fölmerült az emberekben az a gondolat, hogy hozzájárulnak az adományokhoz. Ez volt a felajánlási körmenet eredete. Hogy az imádságokra adott feleletek is részvételek voltak, és nem szorulnak ezek magyarázatra, mert hát a nép részvétele éppen a feleletekben lett aktuálissá. Eusebius egyháztörténet szerint, illetve alexandriai Dénes a keresztény ember kiváltságai között számított írása szerint joga van meghallgatni az embernek az eukarisztikus imát, közös ámennel felelni arra, amit a felajánlás jelent, és az Úr asztalánál állni, és a szent eledelt magához venni. Ami az imában való részvételt illeti, a néptől nem csak azt várták el, hogy az akklamációkat mondja, hanem hogy felelgessen a zsoltárokra, amelyeket az olvasmányok között és a hívek könyörgései alatt recitáltak. A Sanctus és a későbbi Agnus Deit is ideértették. Utóbb egy darabig elhanyagolták ezt a részvételt, de a Karoling reform idején újra hangsúlyozták. Olyan kései tanú is, mint a Bronson Burchard, aki 1025-ben halt meg, az egyház bűnös hanyagságának példája egyaránt intézi, hogy a nép nem mondja a feleleteket a pap felszólítására, és nem imádkozik. Aztán a belekapcsolódás mindig csekélyebb lett. Ez a gyakorlat elkerülhetetlen volt, amikor a latin nyelvtől függően, ugye nyilván kizárták a feleletekbe és az imákba való értelmes belekapcsolódást, mert hiszen a nép nem tudott mindenki latinul. Egészen a 20. századig a hívőktől csak annyit kívánt meg az egyház, hogy a misét hallgassák, buzgón jelen legyenek rajta, és különösebben más dolguk nem volt. Bár jól tudjuk, hogy sokan voltak olyanok, akik nem vették figyelembe ezt a minimumot, és lélekben tökéletesen részt vettek a kézi misekönyvek vagy a más segédeszközök segítségével, úgy, hogy azokat a szent mise alatt ők is mondták. Ilyen körülmények között természetszerűen merült fel az a kérdés, hogy mennyit kell a népnek meghallgatnia a misében, és melyben kell részt vennie. Metz Amalius a Liber Officialisban már megfelelve le a kérdésre, a műveletlen tömegek számára az offertóriumtól és az itemisszáig tartó részben előre megírta a nép és a papság részvételét, illetve szerepét. De mint tudjuk, a tridenti zsinat után a moralisták az előmisét is hozzátették, az utolsó evangéliumra azonban nem köteleztek senkit. Még korábban felvetették még azt, hogy megválaszolták a kérdés azokra vonatkozólag is, akik nem áldoznak, azokkal mi legyen. A galmisében az úr imája után adott ünnepi és áldáskor ők eltávozhattak. Az első miserend és más római emlékek szerint pedig a következő misékre vonatkozó minden tudnivalót a hívek áldozása előtt felolvasták, hogy mindenki meghallja. A második vatikáni zsinat ismét előírta a teljes misén való részvételt, hangoztatva, hogy az ige liturgia a maga módján egyenjogú a mise többi részével. De a kérdés ma már nem jelentős, hiszen most, hogy visszaállították az anyanyelv használatát, és a nép tevékenyen részt vesz a szentmisében, nyilván álmába sem gondolta volna valaki azt, hogy korlátozza vagy megrövidítse ezt a részvételt. Legfőjebb, ha a szentáldozás kiosztása szokatlanul sokáig tart, akkor kezdik találgatni a nem áldozók, hogy mikor távozhatnak anélkül, hogy elmulasztották volna a misének ezt a fő részét. A régi egyházban a hívő testtartása kifejezte a pap imájába való részvételét, és amikor a hívők együtt imádkoztak, ugyanúgy álltak, mint a pap, arccal kelet felé, fölemelt kézzel. A térdelő helyzet csak a pap imájában, illetve a pap imáját megelőzően jött szokásba, amikor az imádkozzunk latinul oremus után, a boruljunk térdre, latinul flectamus genua mondat felszólította a híveket, hogy térdeljenek le. Ez elmaradt vasárnap és ausvéti időben, amikor a nép a feltámadt úr tiszteletére csak is állva imádkozott. Az áldó imák és a mise kánonja idején a megfelelő testtartás a mély meghajlás volt. Még ma is a húsvéti szertartásokban több helyen szerepelnek a meghajolva mondott könyörgések. Nyugaton azután a mély meghajlás helyébe fokozatosan a térdelés lépett, a 813-as Turi szinódus úgy utal rá, mint a hívők természetes helyzetére és rendes testtartására. Az pedig egészen természetes volt, hogy az olvasmányok alatt az evangélium kivételével és a beszél idején ülnek. Később a középkorban a kórus szabályok címszó alatt pontosan szabályozták, illetve pontos szabályok fejlődtek ki a testtartásra a mise különböző részei alatt. De ezek a szabályok olyan szigorúak voltak, hogy csak az egyháziak között lehetett megtartani őket. Az eukarisztiának, ha a hívők gyülekezetében ünneplik azt, természeténél fogva ünnepi jellege van. Hiszen a közösség Isten nevében és az ő dicséretére gyűlik össze. Az ének, a hangszeres zene hozzátartozik az ünnephez. De a liturgia legbensőbb körében, az oltárnál, ahol az ember szemtől szembe áll az Istennel, ennek a közvetlen találkozásnak bizalmas és komoly jellege kizárja a könnyű műfajú zenét. A pap imái összeállításában és előadásában ne nagyon haladják meg az emelkedett beszédet és az ünnepélyes recitáló tónust, bár a szakramentárium leonáriumban van kotta abból a célból, hogy az imákat a szükséges recitáló dallamokkal kísérjék. Azonban nem kell ilyen szigorúan alkalmazni ezt a megszorítást, a celebránst követően az áldozatot vele együtt felajánló papság is a nép esetében. A Sanctus, ahol maguk az angyali kórusok énekelnek, és őket hívjuk meg, hogy velük együtt zengjük Isten dicsőségét, valójában éneket igényel. Az úgynevezett ordinárium, a Kyrie, a Gloria, a Credo, Sanctus, Agnus Dei énekei kezdetől fogva kórus énekek voltak. Azaz, azzal az elegáns elgondolással jöttek létre, hogyha nem is az egész gyülekezet, de legalábbis a misén segítkező papok kórusa énekelje azt. Másfelől az olvasmányok közötti énekek egy kántort vagy zsoltárost követeltek meg. Ennek különös könyve volt a Cantatorium, gyakran gazdag díszítésekkel. Ő volt az előénekes, az ének vezetője, aki az egyes zsoltárverseket énekelte, a nép felé felelgetett. A dallamok mindig egyszerűek voltak, nem igényeltek zenei gyakorlatot, így a feleleteket is az egész gyülekezet mondhatta. Megint más volt a helyzet a proprium énekeivel, a saját énekekkel, azokkal a változó körmeti énekekkel, amelyek a bevonuláskor, a felajánláskor és az áldozáskor hangzottak el. Ezek kissé távolabb esnek a mise lényegétől, nem önálló elemei a szertartás szerkezetének, hanem inkább díszítő kommentárok a lefolyó cselekményhez, a szertartás menetét kísérő énekek, Mint egy klasszikus dráma kórusaihoz hasonlóan, ezek is úgy szerepelnek. Ezeket Rómában legalábbis a 7. század óta a Schola Cantorum énekelte. A következő századok alatt a Schola előadása mind képzettebb és bonyolultabb lett. A dallamokat neumákba leírták, és az antifonáriumokban megőrizték. Ebből alakult ki aztán 1025 körül az Arezzói Guido az első hangjegyírás alapján történt lejegyzése. A középkor eltűntével jön a polifónia föllendülése ünnepélyes alkalmakkor. Most már nem csak abban látták a szépséget, hogy egy sor hangot egymás után énekeljenek, és így dallamot alkossanak, hanem a hangok egyidejű mellérendelésében és hangozat alkotásában is. Ez persze nagyobb követelményeket rótt az énekesekre, talán a tehetségükre és a képzésükre is egyaránt. Erre való világiakat kellett alkalmazni, ez volt a hivatalos kórus kezdete, és ettől kezdve már ők vették gondjukba az összes énekelt részt. Egyes látnokok közül Clairvaux-i Szent Bernát felemelték óvó szavukat ebben a fejlődésben is a növekvő elvilágiasodás veszélyére fölhívva a figyelmet. 22. János pápa 1324-től 1325-ben kiadott rendelkezésére elítélte a kórusdallamok túlzott díszítését. A trienti zsinat atyái kicsit tartózkodóan helyeselték az új egyházi zenét, de külön zsinati határozatokat nem hoztak ebben a kérdésben. Palestrina, aki 1594-ben halt meg, megindította a reneszánsz polifónia nagykorszakát, amikor az orgona mellett a zenekari hangszerek egész sora került egyre inkább használatba. Ha ezek a reneszánsz muzsika rendelkezésére álló eszközök csak egy-egy alkalmi ünnepi mise ékesítését szolgálták, akár csak a székesegyházban is, az minden esetre emelte volna az ünnep fényét. Csak hogy az volt a baj, hogy a város és a falu egyaránt rákapott erre az elegáns zenekíséretre vasárnapról vasárnapra. Ez a nagy fölhajtás talán bizonyos mértékben kárpótlásul szolgált a misztérium személyes megtapasztalásáért, ami sok embernek már nem jutott osztályrészül és a szentélybe való belépésért, ahová nem is volt bejáratuk többé, bár az is igaz, hogy sokan mások viszont megtapasztalták a misztériumot az anyanyelv segítsége folytán, sőt, fizikai részvétel nélkül is. És kibecsülheti föl egy nagyszerű többszólamú mise esztétikai élményének lelki, misztikus értékét. A 20. század liturgikus megújulása elkerülhetetlenül válságba sodorta az egyház zenét, csak fokozatosan fogjuk fel, és fogjuk újra is majd megoldásokban megkeresni azt a lehetőséget, hogy ezek a kultúrák és országok különböző formában, de mégis ott legyenek a szent zenével, szent misében. A többi művészet következik. Az eukarisztia bemutatásának nem csak szavakra és zenére van szüksége, hanem anyagi dolgokra is. Ezért a liturgia megformálásában fizikai, térbeli formák is helyet kaptak. Itt is úgy történt, mint a zenével, ezek az anyagi formák külső díszt és nagyságot biztosítottak. És mind gazdagabbá tették magát a szentmisét, miközben fejlődtek. Már Szent Ágoston idejében arany és ezüst edényeket használtak. Az asztal kő vagy márvány oltárrá változott, finom vászonnal borítva, majd képeket, szentképeket tettek rá, ezután a nagy gót és barokk főoltárok megalkotása következett. A papok szokatlan ruhákat viseltek. A késő római estélyi öltözet stilizált alakját mind költségesebb anyagból és formákból rakták össze. A fény, a gyertya és a tömjén szimbolizmusa már a liturgikus fejlődésnek igen korai szakaszába bekerült a szentmisébe, hogy rámutasson a cselekmény fönségességére. Konstantin császár idejében már a föld minden kincsét, az építészek és a művészek minden tehetségét és ihletét szolgálatba állították az egy bazilika megalkotásánál, semmi sem volt elég jó az Istennek, gondolták a reformerek. Oh,
Yeah.